Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok. Épp egy fürdő mellett figyelem a turistákat, és hát látom azt, hogy szinte mindenhonnan érkeztek ide, hogy kipróbálják azt, hogy milyen ilyenkor az április időszakban is szabad téren úgy fürdőzni, hogy közben kellemesen érezzük magunkat, és nem pedig fogva-cogva távozunk. És a mai nap első fél órájában, a mai szombaton arról szeretnék mesélni Önöknek, és arról is fogok mesélni, hogy vajon hova érdemes menni, hogyha nagyon-nagyon kellemes, jó tengerparti szakaszokat akarunk felkeresni. Hát persze jó kérdés, hogy kinek mi az igazán kellemes tengerpart, hiszen van, aki a köveset, van, aki a sziklásat szereti, azt, ahol gyönyörű átlátszó a tengerre, van, aki inkább búvárkodna, mások pedig a homokosat kedvelik. Nos, legtöbben azért arra vágynak, azt tapasztaltam, hogy a hallgatók véleményei alapján, hogy kellemes, homokos tengerparti szakaszon pihengethessenek a pálmafák vagy a nyugágyak árnyékában. Hogyha közel keresünk olyan szakaszt, ahol nagyon hosszú homokos part van, akkor mondjuk Olaszországban Bibione környéke például ilyen lehet, Rimini mellett találunk ilyen szakaszokat, tehát nem véletlen az, hogy már a korai időszakban is rengeteg magyar utazott erre az úti célra. Ha pedig arra vágyunk, hogy a gyönyörű, szép tengerparti szakaszokat találjunk meg, mellette azért nézhessünk Kolosseumot, meg fantasztikus dolgokat, útközben is lássunk például gyönyörű vizeséseket, akár a Plitvicei tavak érintésével lemehetünk úgy az Adriára, hogy ott valóban akár egy vitorlást is kibérelhetünk, vagy elmehetünk egy vitorlás túrára, és akkor aztán tényleg onnan a tengerről nézhetjük meg a mesebeli városokat. Tehát ott aztán nagyon sok partot találunk, mert a kisebb területeken, kisebb szigeteken vannak homokos részek is. A horvátországi területeknél, ha mondjuk gyerekkel utaznak, akkor talán Ráb-szigetén voltam olyan tengerparti szakasztál, ahol a homokos part tényleg jó volt a gyerekeknek is, és ott át is tudtunk úszni egy másik kis szigetre a gyerekekkel együtt, ilyen kis úszógumikkal, matracokkal, tehát valóban jó élmény volt, de hát vannak azért homokos szakaszok, de nehéz őket azért elérni, mert nem a legközelebbi part rögtön gyönyörű homokos kisgyerekeknek való. Voltam Krk-szigetén is olyan partrésznél, ahol ugyan be kellett menni a tengerbe, meg nem volt jobbra-balra homok, ilyen kis kiépített strandrész volt, de ha már bementem, akkor nem kellett vigyázni arra, hogy beleáll-e a tenger is a talpamba, mert nagyon kellemes volt a tenger alja. És hát vannak kristálytiszta részek is, gyönyörű átlátszó területek, ahol azért él meg a tenger is, mert hogy a tiszta vizet szereti. Ide azért gumipapucsot sem árt hozni, tehát ilyen részek is vannak. Úgyhogy bőven lehet választani tengerparti szakaszok közül, hogyha valaki az Adriára megy, de ha valaki olyan tengerparti szakaszt keres, ahol amellett, hogy strandolhat, búvárkodhat is, akkor meg a Vörös-tenger környékét tudom ajánlani, mert itt tényleg mesebeli dolgokat láthat valóban a tengerben. Összességében egy-egy ilyen utazás, tényleg a tengerpartok felkeresése, az azért azt is jelenti, hogy mindenképpen vigyünk magunkkal naptejet, hogyha nem bírjuk az erős napot, vagy béreljünk nyugágyat, de a közelben már elérünk gyönyörű tengerparti szakaszokat is. És ha pedig azt szeretnénk, hogy repülővel minél hamarabb legyünk ott egy olyan mesebeli kis szigeten, ahol van egy kis hangulat, meg görögös zene, akkor mondjuk a Faliraki Beach például Rodoszon olyan, hogy a családosok is jól érzik magukat, meg azok is, akik egyedül vagy akár partnerükkel utaznak, és nem feltétlenül gyermekekkel. Rodoszon van még a Kalisaya Beach, nagy kedvencem. Régi romok között lehet úgy fürdeni, hogy mellette jobbra-balra látjuk, hogy a bedőlt oszlopok még ott találhatóak a tengerben, és olyan érzésünk van, mintha valóban így valamikor a görög-római korban fürdőznénk. Ez is érdekes élmény. Ha valaki szereti azt, hogy pillanatokon belül odaér a tengerpartra, sőt, hát szinte a szállodája is a tengerpartnál van, de mellette ott van a korlátlan étel-ital és a szuper finomságok sokasága, akkor ott vannak az ultra all-inclusive szállodák Törökországban. Lara és Aksu, Antalya, Alanya környékén homokos a tengerpart, nem olyan kristálytiszta a víz, mint mondjuk akár Horvátországban, vagy a Vöröstenger egy némely szakaszán, viszont cserébe hihetetlen, hogy milyen ételital kínálat van a szállodákban, plusz gyönyörű medencék, meg különböző lehetőség arra, hogy a gyereket elküldjük a vízicsúszdára, és szórakozzon, és jól érezze magát. Ezen kívül pedig este amfiteátrumban a szálloda animátor csapata izgalmas előadásokkal szórakoztat minket. Tehát, hogyha jó, hogy legyen homokos part, legyen mellette azért nyugágy, napágy, de a szálloda ott legyen a közvetlen közelünkben, és ezt nem hiszem, dinom, dánom, meg a gyerek is jól érezze magát, medence, akkor mondjuk Törökország ilyen tényleg jó választás lehet a török riviárnak nevezett terület. Ha azt nézzük, hogy hol vannak gyönyörűségesen szép települések, álomszerű, mesebeli látképpel, akkor mondjuk Cinquaterre. Ezt tudom ajánlani. Cinquaterre, vagyis az öt föld, La Spezia mellett található Olaszországban vagyunk, és egy meredek hegyoldal, ahol álomszerű települések vannak, tényleg csodaszép kis házacskákkal, és most már azért autóval se annyira könnyű megközelíteni. Talán vonattal a legegyszerűbb, mert hogy építettek ide vágányokat valahol a település közepén, a hegyoldal közepén, és ha az állomáson leszállunk, akkor lehet a leggyorsabban a tengerpartot felkeresni. Kicsi partok vannak, homokos részek, a kikötővel néha egybe van szinte a strand, de felnézünk a hegyoldalra, és elámulunk, hogy milyen mesebeli vidéken vagyunk. Tehát tényleg gyönyörű a Cinquaterre, az öt föld települései. Kocsival mondom, most fönt tudunk leparkolni és le kell sétálni, ha egyáltalán le tudunk parkolni, de azzal együtt ez gyönyörű szemre. És hát a Sorrento környéke még, ha innen kirándulunk, aztán Amalfi meg Positano. Hát ez a kettő valami álomszerű település Olaszországban, és itt is találunk tengerparti szakasz, fürödhetünk, de igazából a fürdésnek az élménye nem az, hogy na hát itt a tenger olyan mesebeli, vagy akkora, vagy olyan széles, vagy annyi sportolási lehetőség van, hanem az, hogy felnézünk, és azt látjuk, hogy valami gyönyörű a hegyoldalba épített házak sokasága, mesebeli. Egy kicsit azért Santorinin is így van, csak Amalfi és Positano, vagy akár Capri környékén jó tengerparti részek is vannak, hát igazából, ha Görögországban azt nézzük, hogy Santorinin mi van, akkor ilyen fekete homokos strandok főleg, meg köves, kavicsos strandok, tehát ott azért nincsenek igazán jó strandok, cserébe mesebeli a látvány. Ugye hosszú ideig nem lehetett ide jönni, a földrengés, tűzhányó, minden volt, és most azt látjuk, hogy már jönnek vissza a turisták, és a gyönyörű fehér, kék házak sokasága elbűvöli a látogatókat. Az is érdekes, hogyha valaki azt mondja, hogy én többet is utazom, de a pálmafák hajoljanak a víz fölé, akkor hol talál ilyen partszakaszt, vagy fehér homokot hol talál. A földközi tenger medencéjénél kevés helyen, mert főleg a korall helyeken vannak gyönyörű fehér homokos strandok. Vannak olyanok, amelyek messziről fehérnek tűnnek, aztán kiderül, hogy apró kavicsos. Például ugye Brács ilyen Horvátországban, vagy mondjuk, hogyha megnézzük, hogy hol van még ilyen kis kavicsos rész, mondjuk Zakynthos, ott van egy gyönyörű kis öböl, és ebben az öbölben van egy hajóroncs is, már elég rozsdás. Hajóval lehet megközelíteni ezt a kis öblöcskét, kiteszik a turistákat a hajóról, és aztán be kell úszni, vagy be kell mászni, valahogy bevergődni oda az öblöcskébe. Szegény nővérem már nem él szegény, de nem tudott úszni, és kapott azért egy mentőmellény, de hát neki eléggé félelmetes élmény volt az, amikor oda vergődött valahogy a partra, viszont cserébe tényleg gyönyörű a fehéres, kavicsos part. Hát itt is messziről fehérnek néz ki, de igazából apró kis kavicsos. Vagy akár Paleokasztrisza is ilyen gyönyörű tiszta a víz, fantasztikusan jól néz ki, de igazából apró kavicsok alkotják azt a fehérséget, ami messziről álomszerűnek tűnik Korfu szigetén. Kréta még olyan, hogy találunk nagyon jó homokos partot, bőven, és Korfun is találunk. Hát meséltem azt, hogy van ilyen, persze ilyen kis kavicsos, de van olyan rész is, mondjuk Szidari vidéke, ahol nyugodtan megfordulhatnak a homokos part kedvelői, és a gyerekeknek is jó. Tehát Szidari környéke szintén jó választás lehet, hogy a homokos tengerpartot keresünk. De mondtam, hogy van azért fehér szerű homok a földközi tenger környékén is, mégpedig Szardínián. Tehát Szardíniának van egy olyan szakasza, ahol valóban megközelítőleg olyan fehér homokot találunk, mint amit a Maldív szigetek gyönyörű atolljain. Persze van egy olasz Maldívnak nevezett rész is a Csizma aljában, de hát azért ez messze van a homok minőségét illetően, meg milyenséget illetően a Maldívtól a valóságban. Közben elmentek mellettem az olasz turisták, és talán egy picit hallatszott, hogy igen, elégedettek itt azzal, hogy milyen a fürdő. Visszatérve egy kicsit arra, hogy olasz Maldív, tehát nem rossz, türkiz a víz. Főleg azért kapta a nevét, mert olyan türkizes, zöldes a víz, mint amit a Maldív-szigeteken is láttunk, viszont azért a homok nem annyira csodálatosan fehér. Szardinián viszont kellemesen fehér. Büntetik azt, hogy ha valaki innen homokot visz haza, mert sokan így tettek, és már komoly mennyiséget elvittek a híres szardiniai tengerparti szakaszról. Szardinia még azért is érdekes, mert találunk itt olyan kis furcsa sírokat, amelyek az őskor óta itt állnak, és a mai napig titokzatos az eredetük. Furcsa még a szardiniai vadló látványa, mert van egy mesebeli kis erdő, és ebben az erdőben élnek állítólag a szardiniai vadlóak. Azért mondtam, hogy állítólag, mert mutattak róla a fényképet, de én is voltam az erdőben, és egyetlen vadlóat soha nem láttam, de biztos van. Viszont ettem a híres szardiniai fánkból, ami végtelenített fánk, tehát mint a slagot, mint az öntözőcsövet föltekerik, és aztán utána húzogatják lefelé, és akkor mindenki vág magának annyit, amennyit csak szeretne. A gasztronómia is érdekes Szardinián, és a gyönyörű fehér homok is lenyűgöző volt, úgyhogy ide érdemes esetleg elmenni. A hátránya az, hogy viszonylag drága, ahhoz képest legalábbis, hogy mennyi az, amikor mondjuk Riminibe vagy Bibione környékén kibérelünk egy kis apartmant, és ott is hatalmas homokos part vár minket. Igaz, hogy nem annyira fehér, viszont több az attrakció. Bár a feleségem kevésbé szereti azokat a típusú attrakciókat, amikor tényleg így este belevettem magam a nagyobbik fiammal, legnagyobb fiammal a játszóházaknak a világába, meg az ilyen kis játszórészek világába, de én ezt nagyon szeretem, függetlenül attól, hogy a Balatonon vagyok, vagy Bibione környékén, vagy Riminiben. Szardinián viszont a természet mesebeli, aki ezt kedveli, érdemes ide eljönnie. Korzika szintén egy gyöngyszem, itt is vannak jó strandok, meg persze mellette drágaság, hiszen Franciaországhoz tartozik, úgyhogy fel kell készülni, hogy semmi se lesz igazán olcsó. Ami még a tengerpartok sorba vételekor fontos, hogy sok olyan hely van, ahol egy jó tengerparti szakasz van, és mellette pedig nincsenek jó tengerparti szakaszok. Ez azt jelenti, hogy ha elmegyünk például Balira, és azt mondjuk, hogy na hát akkor azért jöttünk, hogy fürödjünk, akkor lehet, hogy ez keserű csalódás lesz. Ez egzotikus úti cél, a nyári időszakban ritkán szoktunk ide jönni, de ha már mesélek a strandokról, a fürdőkről, akkor érdemes azt tudni, hogy itt a Nusa Dua félsziget környéke az, ahol gyönyörű fehér homokot találunk, meg zöldes türkiz víztükröt. Aztán van Ubud környéke, ami gyönyörű mesebeli, meg még néhány hely, de ott már homokos a strand, de nem annyira jó a víz mindenhol, és aztán vannak olyan helyek, ahol meg sziklás, kavicsos, köves részeket találunk, tehát igazából, hogyha fürödni akarunk, akkor lehet, hogy az egzotikus úti célok közül mást érdemes választani, kivéve persze, hogyha Nusa Duára megyünk, és utána innen keressük fel a szebbnél szebb helyeket. Igazából Bali azoknak jó, akik spirituális élményt keresnek, a balinész kultúrát akarják felfedezni, a templomok világát, meg érdekli őket a balinész tánc, az ételek, a templom, ahol majmok sokaságával találkozunk, és felmásztak a vállunkra is. Tehát igazából a rizsföldek látványa az, ami például vonzza az ide látogatókat. Sok magyar itt is lakik, és azt mondják, hogy Bali maga a természet, maga az exotikum, de nem mindegy, hogy mit szeretnénk. Tehát ki kell találni, hogy jó ez a hely nekünk, és elvarázsol, vagy mást akarunk. De összességében azt látjuk, hogy olyan hely a világban, hogy szinte mindegy, hogy melyik nyaralóhelyre megyünk, melyik szállást választjuk, mindenhol minden jó, kevés van. A Maldív-szigeteken is van olyan sziget, ahol nem annyira tökéletes minden, és most nem csak az infrastruktúrára gondolok, hanem a homokra, a fehér homokra, a korall részre is, de itt azért mondjuk 80%-a az esélye annak, hogy nem fogunk mellé nyúlni. De például ha Bora Borára megyünk, és nem jó szállodát választunk, akkor akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy végigutaztuk a félvilágot, és hova jöttünk, te jó ég. Tehát ez Hawaii-ra is igaz egyébként, tehát ott is vannak olyan részek, amire azt mondom, hogy a tengerpart, ez nem biztos, hogy úgy benne van a legjobb tízbe. Ugye jó magam a világ legszebb szigetei címmel írtam könyvet, és rengeteget bejártam, és igazából az is érdekes volt, hogy milyen a szempontrendszerem, és a szempontok között volt az is, hogy persze milyen a biztonság, meg milyen az ellátás, milyen az infrastruktúra, de mégiscsak az exotikum, meg a tengerpart volt a döntő. És itt is volt olyan, hogy gondolkodtam azon, hogy jó, gyönyörű tengerparti szakaszok vannak, de nem mindegyik olyan, hogy akkor most vajon szebb-e az, ahol van egy rész, ami nagyon szép, és mondjuk a 70%-a pedig egyáltalán nem szép, annál, ahol mindegyikhoz egy viszonylag jó átlagot, mindegyik tengerparti rész, bárhova is megyünk. Sri Lanka például szintén olyan hely, hogy a spirituális utazás kedvelői imádni fogják, vannak gyönyörű tengerparti szakaszok is, itt sem mindegyik tengerpart jó, viszont cserébe láthatjuk Buddha szemfogát, vagy mesebeli templomokat, és varázslatos, gyönyörű erődöt, például a Szigiria erődöt, tehát megint csak a történelem, a kultúra kedvelőinek ez is izgalmas úti cél lehet, még a nyári időszakban is, akár május, június, júliusban is izgalmas lehet egy fantasztikus túra Sri Lankára. India pedig olyan, hogy hát rengeteg-rengeteg féle fajta túrát lehet tenni. Aki a tengerparti szakasz iránt érdeklődik, leginkább Goa állam az, amit ajánlani tudok neki, ahol valóban fehér a homok, kellemes a víz, portugál gyarmat volt. Érdekes, hogy Goa portugál gyarmat volt. Nem sziget egyébként Goa, hanem Indiának egy állama, és talán itt érezzük leginkább azt, hogy egy kicsit hasonlít ahhoz, amit mi megszoktunk a klasszikus lülőparadicsomokban, mégis nagyon egzotikus, mégis ott van India, de mondjuk mégse rohannak le feltétlenül mindenhol a koldusok, vagy nem érezzük azt, hogy ez már nekünk sok. Persze az igazi India az nem Goa, de Goa is igazi India, csak más arca van itt Indiának. Úgyhogy ez is érdekes lehet tengerpart és fürdőzés szempontjából, ha már arról szól a mai egyórás szombati műsor, hogy hova érdemes menni, milyen jó tengerparti szakaszokat lehet találni, hiszen jó magam is itt éppen egy fürdő bejáratánál állok itt, közben az autók jobbra-balra mennek, és a turisták vonulgatnak, mert hogy ha megnézzük a 2025-ös várható turizmust, akkor azt látjuk, hogy jó év lesz, mi magyarok sokat fogunk utazni, belföldön is sokat fogunk utazni, és ami jó hír egyébként, hogy hozzánk is nagyon sokat fognak utazni, és már most is az április időszak is nagyon szép, de vélhetően június, július, augusztusban is jönnek majd a vendégek. És az általunk legkedveltebb úti célok pedig továbbra is magyar szótól lesznek hangosak. De visszatérve egy kicsit még a tengerparti szakaszokra, amikor egyszer megkérdezték tőlem, hogy a világon hol van a legszebb tengerpart, akkor én azt mondtam, hogy hát Bora Bora Maldív-szigetek, és Maldív-szigeteken sem mindegy, hogy hol. Ott is vannak azért gyönyörű vidékek, amik még az átlagosnál is szebbek. Conrad Island például olyan, hogy valóban álmulatba ejtő, hogy milyen a tengerparti szakasza. De Majorkán van egy strand, úgy hívják, hogy Milliómosok strandja. A földközi tengeri strandok közül az is rendkívül érdekes és jól néz ki. De a világ nagyon szép strandjai, azok még a polinéz területeken vannak. Bora Bora egy némely strandja például szintén ilyen. És az atoll, a korall, ami a fehér homokot adja, az olyan, hogy a vízfölé nyúló pálmafával együtt aztán a fotón kikerülhet akár a falra is, hogyha úgy szeretnénk. Régen édesapám választotta szobámba egy nagyon szép tájat, és én szerettem volna egy pálmafás vidéket tengerrel, meg pálmafával, meg fehér homokkal, és édesapám pedig egy őszi tájat választott, úgyhogy az lett a szobámban, megszoktam gyerekkoromban, és nagyon szerettem a mai napig az őszi erdőt, és mindig el is megyek, amikor csak tehetem ősszel az erdőbe, de azért én mindig vágyom arra, hogy a pálmafás strandok világát is kiélvezzem, bár már Istenek hála munkám kapcsán kiélveztem, de tényleg gyönyörű tud lenni. Pálmafából egyébként nincsen hiány, hogyha elmegyünk akár a spanyolországi területekre, Szalu környékére, vagy elmegyünk jó pár olasz településre, de az Adria környékén is találunk nagyon sok pálmafát. Krétán egyébként nem őshonos a pálmafa, de Retinomnál például nagyon sok pálmafát ültettek, Vai környékén is van egy rezervátum, egy ilyen természeti park, ahol vannak pálmafák, bár ide azért ritkábban jönnek el a turisták. és azért voltunk itt többször, mert sok videoklipet itt forgattam még sok-sok évvel ezelőtt. De érdekes egyébként, hogy a Bahamákon sem ősonos a pálmafa. Ide is ültettek pálmákat, és a Bahamákon ugyan a Paradise Islanden vannak gyönyörű strandok, de itt sem minden olyan szép, mint amilyen a híre, mert hogy a Bahamáknak legendás híre van, de az kétségtelen, hogy nem minden tengerparti része mesébe illő, vannak olyanok is, amelyekre azt mondjuk, hogy felejthető, ahhoz képest, hogy mit képzelünk el arról, hogy milyenek a Bahamák. Néhány perccel ezelőtt még turistákkal beszélgettem, és elmondták, hogy nekik az a fontos, hogy gyönyörű épületek legyenek, meg jó, kellemes fürdő. A fürdő, aminek a bejáratánál állok itt éppen, egyébként valóban kellemes, és tényleg simogatja a testünket, és hogyha arra gondolunk, hogy milyen jó lesz nekünk még, amikor a végén utána a büfét is felkeressük, akkor a lelkünket is simogatja, de az biztos, hogy amikor választunk egy úti célt, akkor nem mindegy, hogy kivel utazunk. Sokszor szoktak arról kérdezősködni különböző interjúkban, hogy vajon hova utazzunk, mit ajánlok? Hát attól függ, hogy kivel utazunk, és nyilván attól is függ, hogy mennyi pénzt szánunk az utazásra. Hiszen ha családdal utazunk, ha tengerpartot szeretnénk felkeresni, ha pihenni akarunk, hogyha kisgyerekekkel utazunk, az teljesen más jelent, mint amikor életünk legnagyobb szerelmével az első utazásra készülünk. Úgyhogy nem mindegy, de hogy mi minden az, ami szempont kell, hogy legyen ilyenkor. Először is, hogy mennyire akarunk messze utazni, mennyire akarjuk, hogy az utazás azért egy izgalmas próbatétel legyen, hiszen azért fel kell készülni arra, hogy a nyári időszakban is a repülőtér és általában a repülőterek bizony zsúfoltak lesznek. Sokat kell majd várakozni, vigyázni arra, hogy mikor törölték a járatot, mikor mi történik, tehát nem akarok senkit sem rémiszteni, de hogyha beülünk az autóba, és elmegyünk mondjuk egy magyarországi gyógyfürdőbe, vagy a Balatonpartra, vagy akár kocsival felkeressük a horvátországi tengerparti szakaszokat, akkor vélhetően nem kell attól tartanunk, hogy késések lesznek, de akkor is lesznek dugók. Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy el szeretném venni bárkinek a kedvét, hogy utazzon jó messzire, hanem érdemes megnézni azt, hogy mit bírunk elviselni azért, hogy eljussunk egy gyönyörű mesebeli helyre. Persze azért tudni kell azt is, hogy nem általánosak a késések, de rendkívül gyakoriak a csúcs szezonban. Nem Magyarországon, hanem Európában, az Egyesült Államokban egyaránt, tehát ez olyan jelenség, ami összefügg azzal, hogy ma már nagyon sokan tudnak, főleg a fapados légi járatok megjelenése óta utazni könnyedén, egyszerűen repülőgéppel. Persze, amikor választunk, akkor az is fontos szempont, amellett, hogy mikor és hogyan érünk oda, hogy milyen a szálláshely, de leginkább az élmények vonzanak minket. És hát persze az ár is lényeges, hiszen hogyha valahova el tudunk menni mondjuk 2-300 ezer forintnyi összegért, akkor vélhetően nem a 4-500 ezeres hasonló kategóriát választjuk. Tehát ezek mind-mind fontos szempontok, az élmények azok viszont olyanok, hogy képesek vagyunk akár kétszer is átszállni egy repülőgépen, hogyha vonzanak minket. Úgyhogy ezek meghatározóak. Ezért van az, hogy manapság már újabb és újabb úticélokat kínálnak az utazási cégek, utazási irodák, szolgáltatók, hiszen másfajta élményekre is vágyunk. Nemrég megkérdezték tőlem, hogy miért van az, hogy Dubajba egyre több magyar utazik. Először is azért, mert fapados légijárattal is elérhető. Vannak olyan szálláshelyek a vendégmunkások által lakott területeken, főleg amelyek viszonylag olcsón elérhetők, de leginkább azért, mert más típusú élményeket kínál, mint amit megszoktunk Európában. Nem csak azt adja, hogy van egy macskaköves utcácska, mellette egy főtér, gyönyörű templommal, egy Szentháromság szoborral a tér közepén, és kapucsinót kortyolgathatunk a szép helyen. Nem csak a kultúrát, az a történelmet adja, hanem egy furcsa luxusvilágot, egy teremtett világot, amit Mohammed bin Rashid al-Maktum és apukája megteremtett, és amit lényegében csodál a világ, hiszen mesterséges szigeten magas vasúttal utazgathatunk, láthatjuk a Burj Khalifát, több mint 800 méter magas épületet, elmehetünk plázába, láthatunk kisgyerekeket, helyieket, akik távirányításos hátitáskát küldenek maguk előtt, mert már nem a hátukon cipelik, mint mi annak idején. Ez a fajta furcsa világ vonz minket, és hát azt se felejtsük el, hogy ilyenkor jó az idő. Nyáron Dubaj nagyon kemény választás. Voltam többször, és abban a pillanatban, hogy a légkondis szobából, vagy légkondis apartmanból kiléptem az utcára, úgy éreztem, hogy végig csordul minden testrészemen a verejték, és hát rögtön megsülök. Nem véletlen az, hogy a buszmegállók jelentős részét is légkondicionálták, úgyhogy olyankor légkondis helyből tudunk átmenni egy másik légkondis helyre, és a plázákat tudjuk felkeresni, meg a hasonló látnivalókat. Azt, hogy a tengerparton pihengessünk, hát úgy érezzük, hogy végünk van. Tehát azért Dubaj nyáron nagyon kemény, rendkívül magas a hőmérséklet, és aki ezt nem tudja elviselni, az nem biztos, hogy ezt az úti célt kell, hogy ebbe az időszakba válassza. Viszont a koranyári időszakban tavasszal, de akár ősszel is, télen is remek választás lehet, és nagy divat mostanában Dubajba utazni, és ha megkérdeznek arról, hogy de mennyiért lehet ezt megtenni, akkor láttam már 300 ezer forintért egy 6 napos dubai komplett kirándulást, és repülőért pedig 31 ezer forintért is oda, 35-ért vissza, tehát durván olyan 70 ezer forintból már a légi közlekedést meg tudjuk oldani oda-vissza. Nyilván ehhez időben kell foglalni, mert az átlagár azért nem ez, 65-70 ezer talán, és hát lehet akár 250 ezeres is egy-egy, attól függ, hogy mit választunk, milyen társaságot választunk. De a mostani nyárnak a slágere továbbra is Horvátország lesz. Ide megy majd vélhetően a legtöbb magyar turista. A mostani foglalási adatok alapján a belföldi turizmus mellett, tehát a Balaton felkeresése, a gyógyfürdők, a kirándulások, a belföldi városlátogatások, fesztiválok mellett Horvátországban lesz nagyon sok magyar, és most azt gondolom, hogy a 800 ezeres számot is lehet, hogy meghaladjuk majd 2025 nyarán, hát nyilván még sok függ attól, hogy miként alakul a helyzet a világban, remélhetőleg se járvány, se újabb konfliktus nem lesz, és minden rendeződik. De az biztos, hogy már most elkezdték sokan lefoglalni a szálláshelyeket, a régi apartmanokat, amiket mindig is szerettek, vagy amelyeket mindig is szerettek, és mellette pedig azt is láthatjuk, hogy egyre jobb a szálláskínálat Horvátország jó pár részén. Most már nem csak az Isztriára megyünk, Rovinj környékére, Rábszigete nagyon népszerű, Lopár, ugye, és az a rész, ahol tényleg a gyermekes családoknak is bőven van lehetőségük, hogy a gyermekkel együtt játszanak, mellette pedig azt is látjuk, hogy a tengerparti szakaszok közül is a homokos, lassan mélyülő Paradise Beach-nek nevezett szakaszot Lopár környéken nagyon népszerű. De a Dalmár tengerpartról volt szó a múlt heti műsorban, és Zadar, Zára környékén, Split környékén is nagyon sok honfitársunk megfordul majd a mostani időszakban. Továbbra is Vír szigete lesz, igencsak magyar sziget a mostani időszakban, és ide rengetegen érkeznek majd. Sok olyan magyar van, aki vásárolt is apartmant, ingatlant Horvátországba, közülük vannak, akik akár hosszú hétvégekre is 3-4 napra a nyári időszakban leköltöznek, vagy akár hosszabb időre lejönnek, de azzal együtt is busszal, autóval, vonattal, repülővel, mindenhogy Horvátországba indulunk, és a legnépszerűbb úti célok közé tartozik, sőt, tehát a legnépszerűbb lesz vélhetően a 2025-ös szezonban. Mellette a különjáratú repülőgépek továbbra is viszik a turistákat a görög szigetekre, sőt, fapados légijáratok is viszik a görög szigetekre. Korfu lesz a legnépszerűbb vélhetően, utána Kréta következik, aztán jön majd Rodosz. Nagyon szeretjük a Rózsák szigetét közel a török partokhoz, hiszen kellemes homokos tengerparti szakaszok vannak, Faliraki környékét pedig nagyon kedvelik a fiatalok is, meg a gyermekes családosok is. És utána következik Zakynthosz, majd Mykonosz a bulizók szigete is, most már azért ott van a legkedveltebb görög szigetek között. Sokan mennek Athénba, és Athénból próbálnak valami kis közeli szigetre elutazni, aztán, hogy strandoljanak is, és előtte pedig megnézzék a város szépségét, a látnivalóit, a múzeumokat. A város látogatásokat illetően Barcelona nagy sláger lesz a mostani nyári időszakban is, általában Spanyolország, Szalu környéke Barcelona mellett népszerű, és a Baleáris szigetek, Mallorca, Ibiza pedig magyarokat is fog majd fogadni. Ha pedig nézzük még a különjáratú repülőgépeket, charter repülőgépeket, akkor látjuk azt, hogy Törökország, az ultra all inclusive szállodák világa még igencsak vonzza a magyar vendégeket. Itt egyébként főleg Lara meg Aksu környéke lesz népszerű a magyar vendégek körében, hiszen itt nagyon sok tematikus szálloda van, olyan hotelek, ahol az all inclusive szolgáltatás azt jelenti, hogy a nemzetközi termékekből is korlátlanul ehetünk, ihatunk, és szinte a nap minden szakában, akár hajnali 3 órakor is. Nincsenek megkötések, vagy nincsenek megalkuvások. Magyarországon is voltam a Balaton mellett egy all-inclusive szállodában, és hát az all-inclusive az azt jelentette, hogy bármennyit ehettem, egy időben például pörköltből, meg lángosból, de hát nem volt olyan széles a kínálat, hogy úgy érezzem, hogy na hát most ez tényleg a földi paradicsom a gasztronómia területén. Ráadásul ez is 12 és 3 között volt igaz, akkor 3 és 5 között, vagy 5:30 között annyira nem működött ez a szolgáltatás, aztán utána 6-tól megint 10 óráig bármennyit lehetett tenni, de megint csak abból a kínálatból, amit nyújtottak, tehát igazából a szűkített all-inclusive azért nem akkora élmény, mint egy törökországi ultra all-inclusive hotel, ahol valóban rengeteg féle fajta étel közül választhatunk, nem csak egy étteremben, hanem akár 5-ben, 6-ban, mindig szinte valahol elérünk finomságokat, és hát az italkínálat pedig pazar, és ezeket is ingyen kapjuk, de még a minibárból is annyit iszunk, amennyit csak bírunk, akár naponta 6-szor is kihatjuk a minibárt, tehát naponta egyszer teljes egészében újra töltik, ezt tapasztaltam, de hát van, ahol még többször is. Nem olcsó most ahhoz képest, hogy mi volt korábban egy törökországi szálloda, főleg azért, mert rengeteg orosz vendég érkezik ide, hiszen az orosz turisták az Európai Unióba nehézkesen vagy nem tudnak bejönni, és emiatt viszont Tájföldet, a Maldív-szigeteket, a dél-kelet-ázsiai úti célokat, meg Törökországot látogatják, és hát mivel ők többet költenek az átlagos turistánál, emiatt az árakat is néha felverik egyes üdülőközpontokban. És amellett a törökországi szálláshelyeknek a színvonala olyan, hogy nem véletlenül népszerűek. Persze Törökország mellett azért a magyar vendégek igencsak kedvelik még a görög területeken kívül Ciprust is, hát ugye itt van török is, meg görög is, északi terület az török, van, aki Famagusztába megy, de hát a túlnyomó többsége a magyar vendégeknek a déli területet, Ciprust látogatja, és Máltára is azért utazunk, főleg azok, akik a kultúrát kedvelik. Aki azt mondja, hogy jó strandokat akarok látni, és a fürdőzés érdekli, hát én is most ugye egy fürdő bejáratánál állok éppen, és amikor a műsor készül, akkor már éppen túl vagyok egy kellemes kis kikapcsolódáson. Nos, hát hogyha a Máltán ilyenre vágynak, van a Paradise Beach nevezetű tengerparti szakasz, egy igazán kellemes homokos rész, de azt kell mondanom, hogy akkor nem biztos, hogy Málta jó választás. Málta inkább arról szól, hogy romantikus sétákat tegyenek a macskaköves utcácskákon, és rengeteg templom van, maga a kultúra. Egy igazi paradicsom azoknak, akik az épített örökséget, a templomok világát kedvelik, és nekik tudom ajánlani elsősorban. És hát természetesen az is érdekes, hogy ha már arról mesélek önöknek, hogy mi minden tud Málta, akkor a Nagymester palotáját is érdemes megnézni, Gozó szigetére, a környékbeli kis szigetre is el lehet menni, az erődöket meg lehet nézni, nagyon szép a tenger, nagyon jók a hajós kirándulások, a tengerparti szakasz az nem olyan, hogy azt mondjuk, hogy elcseréljük a Maldív-szigetet egy kis kirándulásra a máltai tengerpartoknál. Sziklás, köves, kavicsos partok vannak, van homokos is, de nem abból van sok. Azt gondolom, hogy amikor útra kelünk, akkor ezt érdemes tudni előre, de attól még Málta persze gyönyörű. Sokan vannak, akik Észak-Afrikába indulnak, Egyiptom rendkívül árértékarányos, de azért hozzá kell tenni, hogy még mindig a fáraó átka sok turistát elér, tehát előfordulnak bizony hasmenés rohamok egy-egy kirándulás során, vagy akár hazatérve is, mert nem mindenhol tökéletes a higiénia. Ezt tudnunk kell, mielőtt ide indulunk. Van persze ennek is ellenszere, van egy helyi gyógyszer, meg a beduin orvosság. Amit itthonról viszünk, az olyan, mint a simogatás. Tehát igazából nem akkora a hatásfoka, hogy úgy érezzük, hogy most rendben vagyunk már ismételten. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy hát nem tudom, a pálinkára esküsztek, hogy az a gyógymód, hát én ilyet nem mondanék azért, de hát nem is mindenki bírja. De az kétségtelen, hogy ezzel számolni kell, hogyha valaki Egyiptomba látogat, meg azzal is, hogy a baksis világa ez, annak a világa, hogy mindenhol, mindenütt, mindig, mindenhogy valahogy fizetni kell. És hogyha ezt úgy értelmezzük, hogy árértékarányosan olcsón kijövünk, és ha mindig mindenhol mindenkinek mindent fizetgetünk, még akkor is megéri, és jaj, de jó, mert a kultúra bölcsője, és mellette jók a szállodák, és szép a tengerpart, és a Vöröstenger megígéz minket, na akkor jól érezzük magunkat. Ha fáraszt minket az, hogy mindig mindenhol baksist kell adni, meg fizetni kell, meg úgy érezzük, hogy megint valaki valamit akar, amit mi nem akarunk, hát akkor meg nem Egyiptomot érdemes választani. Tunézia tipikusan olyan hely, hogy gyönyörű, kellemes homokos tengerparti szakaszokat találunk, nem annyira fehér homok van, mint a Maldív-szigeteken, vagy annak a környékén, de azért kellemesen ki tudunk kapcsolódni a tengerparton. Nagyon szép a sivatag, és jó sivatagi túrákat lehet tenni. Matmatában, ha elutazunk, akkor a berber benszülötteket is láthatjuk. Azt mutatják be, hogy hogy éltek egykoron. Hát ha arra gondolunk, hogy még most hogy élnek, hát igazából bemennek utána mobilozni egy kicsit a házba. Tehát más, kicsit művilág egy része, de attól még Tunézia nagyon érdekes. Az oázisok nagyon szépek, gyönyörűek. Kebiliben magyarok fedezték fel az ottani hőforrást, és oda mindenképpen érdemes kirándulni. Érdemes elmenni az Ezer Pálmafa városába, azt is megtekinthetjük, a nagy sóstón is átmehetünk. Tehát azt gondolom, hogy Tunézia akkor jó, ha valaki egy 2-3 napot arra szán, hogy kirándulogat a déli területekre, a sósivatakhoz, Kebilibe, Matmatába, megnézi, hogy hol voltak, vannak a csillagok háborúja forgatásának maradványai. Tehát, hogyha egy picit ezt átéli, és látja, hogy az egyik állatkertben a teve miként issza a kólát, akkor szórakoztató, jó kirándulás tesz meg. A szállodák között vannak olyanok, ahol felújították sok mindent, és jól érezzük magunkat ott, mert azt látjuk, hogy odafigyeltek a vendégekre, meg vannak olyanok is, ahol még nem újították fel teljesen a szálláshelyeket, és a 90-es évek közepén nagyon menő volt, de hát most már azért igazából felejthető élmény. Tehát ilyen is van, olyan is van, de a többsége jó. És rendkívül árértékarányos ez is, akár csak Egyiptom. Tehát a tunéziai kirándulást is bátran merem ajánlani mindenkinek, aki szeretné felfedezni Észak-Afrika varázslatos világát. Marokkó még az, ami egy időben divatba jött, és nagyon sok magyar turista ide látogatott. Hát itt ugye manapság is Marrakesbe, ha eljövünk egy repülőgéppel, akkor már akár utazási irodán keresztül is megtehetjük ezt, akár saját magunk, saját szervezésben. Hát valóban nagyon izgalmas és érdekes élmény ez, mert minthogyha az 1001 éjszaka elevenedne meg, olyan az érzésünk, bár az inkább Bagdad volt, de attól még itt is látjuk azt, hogy utcai járusok vannak, zenészek, nyílt színen húznak fogat a fogorvosok, hogyha fizetünk egy kis baksist, akkor nem húznak fogat, tehát az biztos, hogy jól érezzük majd magunkat, de itt is azért fel kell kötni a nadrágot, hogyha a bazárt el akarjuk hagyni vásárlás nélkül. Emlékszem, hogy vettem egy pisztolyt, egy ilyen díszpisztolyt, és utána menekülnöm kellett, mert még 4 díszpisztolyt rám akartak sózni, és bevágottam a mikrobuszba, és akkor így ütögették a díszpisztolyokkal az ablakot, hogy vegyek még. Úgyhogy néha sokan úgy érezzük, hogy ez már egy kicsit túlzás, de azzal együtt mesebeli kis tájak vannak, gyönyörű kávézók. Ha valaki tudja uralni ezt az egészet, és önmagában is lerendezni, akkor jól fogja magát érezni Marokkóba. Az Atlasz-hegység oázisai pedig mesebeliek, úgyhogy csak ajánlani tudom. És hát vannak persze tipikus nagyvárosok, nagyvárosi fürdők. Én voltam Madridban is a nyári időszakban fürödni, hát nem az, ahová az ember úgy fürödni vágyik Spanyolországban, de jól esett egy kicsit felfrissülni, aztán megnéztem a Real Madrid stadionját, meg a látványosságokat, és már jól éreztem magam. És hát ha a városlátogatásra indulunk, akkor az olasz városok még tipikusan mesebeliek. Mert imádjuk Olaszországot, Rimini környéke magyar szótól lesz hangos, de Jeszolónál meg Tarvizio mellett is nagyon sok magyar foglalt szállást a mostani időszakra. Ami nagy divat, új divat, az meg az, hogy lemegyünk délre, Bari környékére, ahol Gallipoli, Otranto csodákat rejt, és Bariban sokszor megszállunk, és innen aztán bérautóval vagy bármilyen más módon megyünk tovább. Hozzáteszem, hogyha valaki csak Bariba jön, akkor azért arra számítson, hogy ennél jobb tengerparti részek is vannak, tehát mindenképpen érdemes innen tovább autózni valahogy, vagy tovább jönni. Hát a tömegközlekedés nem olyan csodás. Érdemes elmenni az olasz Maldívnak nevezett strandra, meg Otrantóba, Gallipoliba is, úgyhogy Bari önmagában szép, kedves, sok látnivaló van, de talán ennél vannak impulzívabb kisvárosok is ott a déli szakaszon. És hát természetesen Toszkána, a toszkán vidék meg ámulatba ejti az ide látogatókat, Cinque Terre gyönyörű, hogyha egy kicsit északabbra megyünk ott La Spezia környékére. Franciaországban pedig azzal kell számolnunk, hogy a Loire-menti kastélyok világa még mindig nagyon vonza a magyar vendégeket, főleg autóbusszal jövünk ide, de autóval is. Aztán innen, hogyha egy kicsit délre megyünk, akkor pedig láthatjuk a francia rivierát, az igazi csodát, ahol a nagy sztárok sokáig pihengettek, Saint-Tropez-ban pedig az álombutikokat is sorra vehetjük. hogyha pedig a monakói hercegségben is megállunk, akkor a gyönyörű butikok kínálatát is megcsodálhatjuk, meg a kaszinó épületét kívülről, ahol mindig állnak luxusautók, Lamborghinik, Ferrarik, főleg azért, mert azokat a kaszinó vette. De hát nyilván vannak azért sokan mások is errefelé, és ha megnézzük azt, hogy mi minden van a környéken, akkor rájövünk, hogy nem tudunk unatkozni egy percet sem, hogyha erre a vidékre utazunk, itt a francia-olasz Riviera szakaszokra. Olaszországban rengeteg más gyönyörű hely van még, tehát hogyha autóval indulunk útnak, akkor itt tényleg csodákat láthatnak, és valóban, ha repülővel megyünk, akkor pillanatokon belül odaérünk mondjuk Rómába. Rómának a kikötője mellett vannak strandok, ott is akár pihengethetünk, de elsősorban az a célom a mai műsorral, hogy a strandokat, a fürdőket ajánljam önöknek, hiszen én is itt állok egy fürdő bejáratánál, és a fürdőzéshez vagy tó kell, vagy tenger, vagy legalábbis fürdő. Nos, most a mostani időszakban azt gondolom, hogy továbbra is, mint említettem, az Adria vezet, és főleg a horvátországi rész, aztán utána Olaszország, Görögország, a Görög-szigetek, jönnek az Égei-tenger, Törökország, Észak-Afrika, a Földközi-tenger. A nyári időszakban pedig szintén lesznek olyanok, akik elmennek majd exotikus úti célokra, de kevésbé, hiszen ilyenkor nálunk is, meg Európában is meleg van, nem biztos, hogy a jó időért messzire kell menni, bár kétségtelen, hogy igazán fehér homok az csak a korallhomok, tehát az a Maldív-szigetek és környéke, de hát az a sokaknak a télből a nyárba élményt jelenti, és nem feltétlenül a nyaralásról szól. Egyébként pedig nyáron, ha elmegyünk a Maldív-szigetekre, még az is lehet, hogy esni fog az eső, mert nem mindig szuper jó az idő. Van olyan ismerősöm, aki elutazott, és 3 nap után visszajött, mert egész héten szakadt az eső. Én voltam nyáron a Maldív-szigeteken többször is, nekem mindig jó időm volt, Istennek hála. Egyszer volt, hogy utolsó napon pont esett az eső, és hát egy picit mindig esik akkor is, hogyha január-februárban utazunk, de hát gyönyörű maga az egész szigetcsoport, úgyhogy az maga az álom valóban. Azzal együtt a nyári időszakban főleg az európai úti célok azok, amelyek népszerűek, és Észak-Európa is a magyar turisták közül néhánynak már az érdeklődését felkeltette, nem megyünk még tömegével, de azért Koppenhága kedvelt úti cél, elmegyünk Stockholmba, Hollandiába is elmegyünk, tehát már ez is olyan, hogy utazunk ide, megnézzük az itteni csodákat a nyári időszakban. Lehet itt is fürdeni, sok helyen lehet fürdeni, bár hozzáteszem olyan a víz, hogy igazából hát nem simogatóan bársonyos maradjunk annyiban, de azzal együtt lehet azért itt is fürdeni. Hölgyeim és uraim, kellemes fürdőzéseket kívánok a világ minden táján, ahova csak eljutnak, de itthon is gyönyörű fürdőhelyek vannak. Hát Budapesten álomszép fürdőket találunk, talán itt vannak a világon a legszebb, legérdekesebb gyógyfürdők. Sok helyen láttam gyógyfürdőt a világban, meg sokat ki is próbáltam, és azt gondolom, hogy a mieink valóban csodálatosak. És hát itt van nekünk a Balaton és a Magyar tenger, de ha bárhol fürödnek a világban és felfrissülnek, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit testileg is, meg lelkileg is megújulnak, úgyhogy semmiképp ne hagyják ki, ha tehetik. További kellemes hétvégét kíván önöknek a műsorvezető, Kis Róbert Richárd, viszonthallásra!